Szeretettel köszöntök mindenkit. A felvétel készítője miatt a mai alkalomnak a címe az, hogy ki vagyok én. Ez csak Petinek üzenem. Az életben az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy kicsoda Isten, és erről volt többször szó, de még szerintem lesz is, mert nagyon fontos. Másik nagyon fontos kérdés az, hogy ki vagyok én. És tudom, hogy már erről is volt szó, de hát meg te, meg mindannyian, kik vagyunk mi. Igen. És ez azért nagyon fontos, mert ez olyan alapvetően meghatározza a személyiségünket, a lényünket, a legmélyebben, nem tudom, ki hol érzi a magának a legmélyebb lényegét, de ez ott van, hogy ki vagyok én. És ugye tinédzser korunkban, nem tudom, hogy ti voltatok-e így, én voltam így, hogy ki vagyok én, és miért vagyok itt, mi végre ez az egész. És tehát, hogy ez már, amikor az embernek ébred a tudata, ez szerintem onnantól kezdve egy kérdés, hogy ki vagyok én. És hogyha erre tudunk érdemi, elég mély válaszokat adni, vagy kapni, úgy értem, Istentől, akkor ez olyan mélyen tud meghatározni, ami aztán a viselkedésünket, a kapcsolatainkat, meg minden mást is meghatároz. És azért osztottam ki papírokat, hogy tudom, hogy vannak, akik jegyzetelnek mindig, de hogy most légy mindenki jegyzeteljen. Nem kell sok mindent, csak képek lesznek, jó, hasonlatok, lehet rajzolni, és nem kell írni, hanem csak légy jegyezzétek le. Olyan, képzeljétek el, hogy ez számomra annyira fontos, hogy én ezt beleírtam a Bibliámba, a jegyzett részbe, oda a legvégébe. Nem kérem, hogy írjátok bele, lehet ezt a lapot oda betűzni is, de ki is dobhatjátok, csak ha szeretnétek, akkor ez legyen valami nagyon fontos helyen, azért, mert annyira lényeges. Jó, az identitásról még szeretnék csak annyit, hogy az ember test, lélek, szellem, és az identitás még eddig bárhol hallottam, néztem, láttam, a szellem részbe sorolják. Tehát az ember legmélyebb lényegének a része, ami egy ilyen Isten által meghatározott valami, ami Isten nélkül, ha van az ember, akkor elveszett, és látjuk, hogy identitásban is az hol bír lenni a világ, sehol, vagy nagyon összezavarodva. Itt van a nemi identitás is, a nemi vonzódás is egyébként, de most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy ki vagyok én. Tehát ez nem a testünknek a része, nem is a lelkünknek a része, ami az érzelmeink, meg a gondolataink, meg ezek, hanem annál még mélyebb lényünknek a része, ami, hogyha Istenhez tartozunk, akkor ez ugye egy Isten által meghatározott részünk, és ott van tényleg ez elrejtve, hogy kik is vagyunk mi igazán. Na most, ha ezzel kapcsolatban van Istentől egy világosságunk, akkor ez a legmélyebb rész belülről folyamatosan jöve meghatározhat minket. És szeretném, hogyha az Isten identitásunk meghatározna minket, és folyamatosan ebből a nagyon mély mélységből jönne, erősítene, építene fel bennünket. Ennyit az identitásról. És olyat is hallottam, hogy ne régi bizonyságokból éljünk, hanem mindig legyünk az Istennel való kapcsolatunkban frissek. És éppen ezért most egy lesz régi kijelentés is, meg új is, mert miután megismerkedtem Istennel, ez a kérdéskör az én életemben azóta kezdett el normalizálódni. És ez a mostani pár perc legyen is egy bizonyságtétel is egyben, saját megélésem, ahogyan Isten jelentette ki, megjelenti ki mai napig azt, hogy ki vagyok én. És erre azért nagyon komolyan szükségem volt, mert amíg Isten nélkül voltam, és éltem a életem első 21 évében, és ugye most leszek 40, hogy akkor olyannyira nagyon el voltam veszve, amit így utólag nem csodálkozom, de tényleg rettenetes mélységeket bírtam megélni. Azzal együtt, hogy egy nagyon szép gyerekkorom volt, és megajándékozott vagyok mindenféle szempontból ebben is. Ezzel együtt a jólét, a szeretet, a körbevetség, az értékességnek a tudata sem volt elég ahhoz, hogy ezt a kivagyoként a lehető legmegnyugtatóbban válaszolja meg. Nem tudom most, elnézést, ha csak keresem a szavakat, mert nagyon kihívásos jól megfogalmazni ezeket. Szóval volt a tínédzserkori útkeresésem során volt olyan reggel, nem is egy, amikor így annyira nem volt értelme az életnek, és hogyha ezt most itt hallgatja valaki, akkor nem, tehát, hogy így, na, ez egy belső küzdelem volt számomra, ami az én életkeresésem, meg útkeresésemnek a része volt, és olyannyira nem láttam értelmét az életnek, mondom mindezzel együtt, hogy láttam, hogy szép a világ, láttam, hogy jó dolgok is történnek, hogy így azt kerestem, hogy ma reggel miért keljek fel, és nem azért, mert fáradt volt, mert kialudtam magam, nem azért, mert mondjuk lustálkodni szerettem volna, mert nem, hanem, hogy miért keljek fel, mi az értelem, miért vagyok itt, van bármi értelme annak, hogy most felkelek, és akkor itt lesz egy nap. És ez azért tud nagyon mély lenni. Na, és az egyetlen dolog, amit akkor találtam, ez egy banán, hogy megeszek egy banánt, és milyen finom lesz. Ez tiszta hülyeség. Na, aztán megettem a banánt, és aztán jó lett utána, hogy jobb lehet ez, hogy... Na. Hogy Isten nélkül tényleg nagyon el van veszve az ember. És most csak azért hatottam meg, mert igazából rengeteg ember így van most, akik nem ismerik Istent, és csak így szeretném, hogyha kicsit beleéreznénk abba, hogy így hogy vannak ők. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul vannak az emberek Isten nélkül. És aztán meg, amikor megismerkednek Istennel, akkor még utána is nagyon rosszul vannak, de hogy így tök szép lenne, hogyha így megmutatnánk nekik, meg magunknak is, hogy mi minden... Jó, köszi. Aranyosak vagytok, köszi. Szóval, hogy megmutatnánk nekik, hogy mi minden lehetőség van, meg hogy milyen meghatározottságunk van Istenben, és akkor ezáltal az összes ilyen legmélyebb kérdés is megválaszolásra kerül. Na, szóval ezért beszélünk identitásról. Szóval, amikor volt egy pont az életemben, amikor megkérdeztem Istent, hogy mit gondol rólam, hogy ki vagyok én, és akkor elkezdett mondogatni dolgokat, na, itt meg azért vagyok meghatódva, mert több ötökön keresztül is mondta ezeket, és ezért én nagyon hálás vagyok Csengének is, Eszternek is. Na, most bocs, csak hogy ezek nekem nagyon jól estek. Így emlékszel, hogy te meghívtál, meg rajzoltunk, meg minden. Na, szóval, hogy ezek ilyen csomópontok az ember életében, amit az enyémben mindenképpen. És az, hogy az óemberem meghalt, és aztán íme újjá lett minden, hogy így szépen így kezdtem újjá lenni. és nagyon, nagyon, nagyon hálás vagyok Istennek ezekért a kijelentésekért, amiknek ugye ilyesmi mélységei vannak, mint amiket most mondtam, és ezek... Na, szép, már össze magad. Hogy... Nem kell? Jó. Aztán felrakjuk a netre, mindenki hallgatja. Ja. Megvágja? Jó, oké, majd meglátjuk. Felrakjuk egyáltalán. Na, szóval, Jézus is példázatokban tanított, és az, hogy most itt képek lesznek, vagy hasonlatok, az azért lesz nagyon jó, mert miattunk, mert mi ilyen kis elnézést kérek mindenkitől, de mi ilyen kis csököttek vagyunk, hogy nem nagyon értjük így az Istennek a dimenzióit, vagy lehet, hogy ti értitek, én csak így próbálom néha így megragadgatni, mert hogy kapizsgálgatni. És éppen ezért ugye Jézus nagyon kedves volt, hogy hasonlatokat, példázatokat használt, hogy legalább így esélyünk van, hogy egy kicsit megértsünk belőle. Most ezek is hasonlatok lesznek, és mint olyan, egyik sem olyan igazi, jó? Tehát, hogy nem mindegyik olyan vegytisztán tökéletes, jó? Hanem mindegyik csak egy aspektust ragad meg, jó? Tehát léci, legyetek megbocsátóak a képekkel kapcsolatban, de nem is kell, mert igazából tökéletlenségünkben is szeret Isten, meg tudom, hogy ti is egymást is, meg engem is elfogadtok. Szóval, ezeket én nagyon személyesnek gondoltam egészen nemrégig, és azt hittem, hogy ezek ilyen nagyon az én sajátom, ezért is írtam bele a Bibliámban, vagy rajzoltam bele, és nem is nagyon mutogattam, csak egészen ritkán, és akkor is csak ilyen kis rejtve, mert hogy a mély. De aztán egyszer felkértek egy bizonyságtételre, amikor valamiért az volt bennem, hogy ezeket így osszam meg, és akkor így azt mondták, hogy igazából ez minden hívő embernek sajátja, ez a fajta identitás, vagy meghatározottság. Úgyhogy tekintve, hogy most így pár napja kaptam egy újabbat, ezért meg a Csabi is mondta, hogy hát most van egy új kijelentés, akkor így már csak benne lesz ebben a mostani vasárnapban. Úgyhogy az előző témát azt el is raktam, majd legközelebb jó lesz, mert hogy új kijelentés van, ami persze mindezek, amiket mondani fogok, én azt gondolom, hogy ez Isten kijelentése volt. Ezt persze nem tudom 100%-ra mondani, én úgy élem meg. Egyébként biblikusak, tehát az esély nagy, hogy valószínűleg tényleg Isten. De ha nem, akkor majd a mennyben megtudjuk, jó? Tehát akkor meg a megbocsátás az, amit kérek. És így fogadjátok. Igen, és ezek szemléltetnek csak jelenségeket, de úgy elég erősek amúgy. Na, és akkor nem is csikázok tovább. A sorrend az időrendi sorrendben lesz, tehát hogy ahogyan időrendben ezeket szerintem, vagy hát remélem, hogy Isten kijelentette, és akkor kezdjük is. Az első, az egy kard. Kard. Ja, a rajzaimért pedig szintén, jó? Tehát ez a... Ezek csak sematikus ábrák lesznek, jó? Tehát ezzel kapcsolatban az volt, hogy tehát egy kard, ami éles, tehát így van ugye ezzel kapcsolatban is ige, hogy így behatol a vesék, meg a nem tudom mik közé, és így szétválasztja, akkor az ige, amit az ember jó helyen, jó időben mond, és ha jól hasogat, akkor jó. Tehát most ezt így úgy hallgassuk az összeset, ami az, hogy ki vagy te, tehát ki vagyok én, meg egyesével mindannyiunk kik vagyunk mi, és kardok vagyunk, élesek, erősek, amik szétválasztanak, beszúrnak, de olyan jó értelemben, tehát ez a kard, ez sosem volt előttem olyan, ami mondjuk sebez, vagy megbánt, vagy megöl, vagy ilyesmi, hanem inkább csak jól hasogat, szétválaszt, erős, helyén van, a harcban eszköz, stb. Tehát te a harcban egy eszköz vagy, te szétválasztasz dolgokat, te erős vagy, ilyesmi. Tehát ezeket a képeket majd otthon forgassátok, légy magatokba, és kérjétek Istent, hogy fejtse ki ezeket a képeket nektek, hogy kik vagytok ti, mondjuk, amikor ő azt gondolja, hogy kard vagy. Érted? Jó, a következő, meg egyébként az Isten beszéde is ugye kard, tehát amikor te mondasz egy Istentől kapott jó helyen, jó időben mondott, tehát, vagy kapott és mondott igét, akkor az ott nagyon erős, és te szétválaszt, és helyre rak, és békességet hoz, megnyugtatja az embereket. A következő az egy fákja. Itt volt egy jó kis fákja rajzom. Jó lesz itt. A fákja, itt összebb van. A fákja az mindenképp világít a sötétben. Egy olyan dolog, ami úgy tartósan fénylik. Nagy a sötétség körülötte, mint ugye az Ézsaiás 60-ban, a kedvenc részem a Ézsaiás 61-60, 2.1-től 5-ig. Ott is, hogy sűrű sötétség borítja a nemzeteket, de fölötted fölragyog az Úr, és az ő dicsősége meglátszik rajta. Tehát fákják vagyunk, világítunk a sötétben. Igen? Valami hozzászólás? Ézsaiás, így van. Nem lehet kihagyni. Szóval világítasz a sötétben, nagy a sötétség körülötted, de Istennek a fénye rajtad keresztül bevilágít nagy helyeket, és világítsá. Következő szintén ehhez kapcsolódik, és a világításról szól, ez pedig a csipkebokor, az égő csipkebokor. Szóval, ugye ezt az Ószövetségből ismerjük ezt a... Jó lesz ez, nem? Teljesen jó. Az Ószövetségből ismerjük ezt a történetet, amikor Isten szólt a csipkebokorból. Ugye ezt, az ember olvassa ezt a történetet, viszont kijelentésé akkor vált számomra identitás szempontból, amikor azt mondta egyszer, én remélem, hogy Isten, hogy de te vagy a csipkebokor, aki ég. És ez így, tudjátok, olyan, amikor biztos nektek is volt ilyen intenzív élményetek, amikor így úgy érzed, hogy így Isten így rád, nem tudom, nem tudom, jól megragadni, így rádugrik, vagy egyszer csak kiugrik, vagy de hogy mindenképp egy ilyen megvilágosodás jellegű élmény, talán ezt hívják rémának, nem, ami kijelentés Istentől, ami sajátod, és így majdnem, hogy kiterít a dolognak az átütő ereje. Szóval mi vagyunk az égő csipkebokrok, akik égnek, az Istennek a tüze, az, ami élteti ezt a csipkebokrot, ég, és nem ég el, és úgy ég, hogy nem ég el. És ugye ez a, amit itt még valaki szokott mondani, hogyha valaki az Istentől kapott elhívásában van, akkor abban, ha minden jól megy, és hogyha akkor nem ég benne ki, nem ég benne el, hanem az egy belső indítatás. És amikor pár éve elhatároztam, hogy én most nyaralni fogok, mindenképpen pihenni fogok, nem fogok senkinek Istenről beszélni, nem fogok semmit, se lelki gondozni, se evangelizálni, semmi. És így az gyaralásunk, nem tudom, első, második napján egy medencében azon kaptam magam, hogy a mellettem lévő Várandós kismának éppen is erről beszéltem. Tehát, hogy ez nem egy olyan, tehát hogyha tényleg ez egy belülről jövő valami, akkor ez tényleg egyfolytában csontjaimba rekesztett tűz. Na, egyébként csontjaimba rekesztett tűz. Másik még mehet a csont a tűzzel. És itt is. Csontjaimba rekesztett tűz. Szóval ég, nem ég el, és nagyon fontos, Isten beszél belőle. Jó? Tehát te úgy égsz, és nem égsz el, hogy Isten lángja az, ami téged éltet, és közben Isten beszél belőled. Egyébként szerintem annyira jó. Én ezért olyan hálás voltam ezért. Már több ér is, csak hogy ezek mind olyan szépek. Aztán a COVID alatt volt egy olyan alkalom, amikor nálunk voltunk a nappalinkban, és egymás hátára rajzolgattunk, megirogattunk, emlékszel? És akkor kaptam, és nagyon-nagyon hálás vagyok neked, hogy ez a kép volt, és igyekszem szépen rajzolni. Egy madár. És az volt hozzámondás, hogy az örök újrakezdő, vagy az örök feltámadás, amikor a porjaiból, vagy a hamvaiból feltámad a madár, mert hogy egy csomószor ugye meghalunk, hát már olyan értelemben, hogy reméljük, hogy az óemberünket folyamatosan gyilkoláztuk, ami megint egy biblikus dolog, tehát hogyha mondjuk meghalunk valaminek, mondjuk egyfajta szokásnak, egy rossz gondolkodásmódnak, vagy bárminek, amit magunk mögött szeretnénk hagyni, mert látjuk, hogy nem Isten szerint vagy ilyesmi, annak meghalunk, vagy egy veszteségben úgy éljük meg, hogy most itt ebben majdnem, hogy belehaltunk, vagy így is éljük meg, hogy belehaltunk, és akkor az egy ilyen kis halál, tehát értsük jól, akkor abból Istennel mindig van egy újrakezdés, meg egy feltámadás. És ez ideális esetben szerintem ez így még folyjon is, tehát még menjen is tovább, hogy azokat, amik Istennek nem kedvesek, meg nem használnak nekem, meg stb. Ezekből én halljak is meg ezek nyugodtan vesszenek. És ebből a fajta újrakezdésből viszont támadjunk fel mindig, és abból mindig jöjjön egy... Abból a meghalásból jön egy új élet. És a madár azért nagyon jó szimbólum, mert ugye a Szent Szellemnek is szimbóluma az igében. Meg maga a feltámadás, ugye Jézus is maga a feltámadás és az élet. Tehát az, hogy ha mi valamiben meghalunk, vagy valaminek meghalunk, abból támadjunk fel, és abból kezdjünk újra, és a Szent Szellemnek az erejével, a feltámadás erejével kezdjük újra. Ugyanazon az alkalmon volt egy másik kép is, most ezt egymásra is rajzolom, jó? Az pedig egy oszlop volt, és ezt nem csak én kaptam, hanem más is kapta az oszlopot. Tehát oszlop. Egyébként szerintem ez az oszlop téma is eléggé... általános, és én azt gondolom, hogy minden hívő embert Isten használ oszlopként, és akkor itt a teteje lehet akármilyen, ilyen, olyan, amolyan, olyan sokféle oszlopa. Konkrétan itt abban a képben, amit ott kaptam személyesen, abban az volt, hogy oszlop vagyok, és erős. Igen, ennek is az egyik jellemzője, hogy erős, tart dolgokat, rendszereket, családot, embereket tart. Fontos, nagy dolgokat tart. Tehát nézzél magadra úgy, mint aki Istentől elrendelve tart dolgokat. Fenntart, megtart, erősen tart rendszereket, ha csak a családodat nézed. Tartod. És nem azért, mert de rajtad múlik minden, és ez nem azért, mert hogy roppanjál bele a felelősségbe, meg ennek a súlyába, mert nem ezért, hanem olyan, tehát mindegyik itt lévő olyan pozitív értelemben jó, tehát hogy ne legyen egyik se túl nagy teher, vagy túl nagy felelősség, vagy ilyesmi, de egyébként akárhogy nézed, tartod a dolgokat. Azzal, hogy gondoskodsz róla, azzal, hogy ellátod, hogy körülveszed, hogy figyelsz rá, hogy megkérdezed, hogy ott vagy, és számítanak rád ugyanígy a munkahelyeden, az elhívásodban, a környezetedben, a családodban, akárhol. Szóval oszlop vagy, és tartod a dolgokat, a rendszereket, a munkádat, a stb. Azt el lehet kérni Istentől, hogy milyen ez az oszlop. Amit én így kaptam, az részemre egy olyan oszlop volt, ami így messziről csak az látszódott, hogy masszív és tart, de hogyha közel mész, akkor nagyon díszes, és ilyen finoman, cizelláltan mintázott volt az az oszlop, amit akkor láttak velem kapcsolatban. De ez nem az, hogy most ki milyen különmű oszlop, azt Isten különböző fajtákra alkotott minket, szerintem. A most következendő kép az elhangzott az úrvacsora imádságban, az pedig, amikor a Csabi imádkozott, ez pedig egy gyémánt. Na jó. Csillogó gyémánt, gyöngyszem, ennyire értékesnek lát Isten, és így is kezel. És ezen kívül pedig az igaz gyöngy, a másik kép, ami nagyon hasonlít ehhez, ami ugye hosszan el volt rejtve, és ez pedig Angliában, emlékszel, Kolos, amikor voltunk is lehetett kérni ilyen proféciás, ezt ott mondták, hogy egy gyöngyszem hosszan el volt rejtve, ugye a tenger mélyén formálódott és növekedett, és aztán pedig amikor napvilágra került, és így kibontották, akkor látszódik, hogy mennyire értékes, hogy milyen régóta készül ez, és milyen csillogó, milyen drága. Úgyhogy ezek így pariba vannak, és te ez vagy. Aztán most itt nincs itt az a kedves hölgy, aki a következő hasonlatot mondta egyszer, az pedig a fűszersó. És az van ráírva, hogy fűszer só. Jó? Én csak egyszerűen most sót írok, de fűszer só. És azzal a... Jegyzetelsz? Nem már? Jaj, segítsük ki! Segítünk. Pedig egy gyöngyszemnek mindenképpen jár egy íróeszköz. Kérjetek és adatik. Ez lesz a következő téma, hogy kérjetek és adatik. Szóval fűszersó. Azért fontos ez, és ugye ez mert a hasonlat maga az, hogy általunk lesz ízes az élet. Ízes lesz, jó ízű lesz a keresztény élet. Nagyon fontos. Hogyha ízetlen, nem vonzó. Hogyha olyan savanyú lenne, vagy olyan semmilyen se, ha semmilyen, vagy langyos pocsolya, akkor az ige is ott van a jelenésekben, kiköplek a számból. Tehát nem jó az, hogyha nincsen benne az életnek a savaborsa. Úgyhogy legyünk olyanok, és olyanok is vagyunk, akik miatt az élet és a keresztény élet ízes. Jó ízű, jó megenni, legyen jó megenni azt az életet, amit mi a mások elé élünk. És tehát igenis, legyen már vonzó Istennel járni, élni. Legyen vonzó, legyen ízes. Következő, egyik személyes kedvencem, az a sportautó. Lapos. Olyan fajta sportautót képzeljétek, olyan fajta sportautót képzeljétek el, ami nagyon lapos, ilyen igazi sportkocsi. Jó? És a következő hasonlatok vannak hozzá, hogy nagyon erős. Egyébként a legtöbben, látjátok, a legtöbben ott van az erő, mint jellemző, és nem hiába. Tehát az Istennek a jelenléte az már eleve egy erő, és szükségünk van rá egyszerűen. Tehát kell, hogy tartson, minket is tartson, a dolgokat is, amiket mi tartunk, azokat is kell, hogy tartsa, és a többieket is kellene, hogy tartsa és erősítse az az erő, ami egyébként az Isten jelenléte által ott van. Tehát a sportkocsi milyen szempontból hasonlat? Erős, nagyon erős, sok lóerő van benne, nem tudom konkrétan mennyi, de rengeteg. Erős, értékes, és ugye ez összecseng a többivel is, tehát erős, értékes, nagyon drága. Legutóbbi információim szerint, és ez már régebben volt, 40 millió forintnál indult egy ilyen autó, és szerintem most már ez nem is aktuális. Drága, értékes, erős, szép, és hát nagyon megy. És egyszerűen, tehát én egyszer ültem egy sportautóban, egy ismerősömnek a sportautóját megkértem, hogy csak hadd vezessem, csak egyszer, kérlek. És így beültem a volánhoz, ráléptem egy icipicit a gázra. Ültetek már sportautóba? Van igaziba, olyan kraftosba. Te se ültél még? Jó, mindegy. Tehát csak egy leheletet rá, nem is mondom, hogy rá lépsz a gázra, hanem csak egy picit rá helyezed a lábadat, és így már rögtön ugrik, és visz. Nagyon. És az volt a kívás, hogy én ugye visszafogottan szeretek vezetni, és hogy olyan finoman vezessem, egyik faluból át a másikból, mint hogy szoktam. És akkor így azt mondta az ember a tulaj, hogy na, ez a kihívás, egy ilyen autót konszolidáltam vezetni. Úgyhogy... De sikerült, hála Istennek, tehát lehet bármilyen autót nagyon szépen és finoman vezetni. Na, viszont ez, mondta is, hogy ez nem erre van, de jó, oké. Szóval a sportautó az nagyon megy. Nagyon erős, drága és értékes. Jó, tehát azért drága, mert Jézus kifizette az árat. Nagyon értékes, olyan, ugye ehhez kapcsolódik az értéke is, hogy mennyit fizettek érted. És egyébként azzal az erővel, ami benne van, Isten a dolgokat nagyon viszi előre. Jó, tehát ezek mind olyan jelentőségteljes hasonlatok, amik inspirálnak bennünket arra, hogy tényleg az Isten ügye, az a tényleg menjen előre erősen. És amikor ezt a kijelentést kaptam, akkor utána nem sokkal, képzeljétek el, nem is tudom, hogy itt van-e, kaptam egy konkrét matricát, itt van egyébként egy másik is, itt van egy kék sportautó, névjegykártyának a hátoldalán, de aztán nem sokkal rá, pedig kaptam egy matricát, egy valamilyen ilyen fiús matricagyűjtő készletből, egy kék, lapos sportkocsiról. És akkor így azt mondtam Istennek, hogy így annyira jó fej vagy, tényleg nagyon kedves, tehát adja ezt a kijelentést, aztán kapok egy sportkocsis matricát, amit beraktam a Bibliám ezek szerint, vagy kiesett, vagy nem tudom. És ezt követően pedig a szomszédban indult egy építkezés, amikor is az építkezés befejeződött, akkor egy lapos Porsche sportkocsi beállt így a konyhánk elé, pont rálátunk, és én ezt minden nap nézem, és én annyira boldog vagyok. Én olyan hálás vagyok Istennek a szomszédért, mert oda produkálja nekem az én identitási építésemet, hogy én minden nap lássam azt, hogy én ez vagyok, és bármikor mosogatok, nézem, megjött, sportkocsi, ez vagyok én. És így erősít engem. De tudját, azért, mert nekem erre szükségem van, hogy lássam minden nap azt, hogy Isten kinek lát engem. Ez egy tök kedves ajándéka Istennek, hogy odarakta a szomszéd ezt az autót. És még remélem is, hogy hosszan ez lesz az autója, vagy ha lecseri, akkor hoz egy még jobbat. És akkor meg azt fogom nézni, és minden, és hova rakta? Pont a konyha elé, ahol vagyok. De mennyire kedves, nem? Isten a nőkhöz mindig ugye a Bibliában is, amit beszéltünk egyszer, hogy a dolgok közben adta, meghozta a kijelentést. Szóval ez a sportkocsi. Aztán a következő, az oázis. Rajzoljatok egy oázist, tele is lehet írni. Sok pálmafa. Most mindjárt megnézzük, hogy az oázis miről szól. Jó, még ide képzeljünk el sok pálmafát. Jó, körülötte, tehát oázis, miben hasonlat? Abban, hogy körülötte sivatag van, pusztaság, kietlen, száraz, szomjazás. Jó, ez a világ, ez az a közeg, amiben vagyunk. És ebben, tehát a világnak a sivatagában te egy üdítő oázis vagy. Ahol az emberek kapnak élővizet, kapnak választ a szomjúságukra, megelégítetnek, ott van élet, ott van forrás, ott van mit inni, van mit enni, ott van eleve élet, és mindenhol máshol pedig hőség van és halál. És nem tudsz élni azon kívül. Tehát ezt keresik az emberek. Tehát lásd magad úgy, mint ami nálad van, azt az emberek keresik, és kell nekik. Ha nem tudnak róla, akkor is. És hogyha még nem tudja, akkor is ezt keresi. És legyünk szívesek, tudjuk azt, és legyünk ennek a megtisztelő biztonságában, hogy az, ami nálunk van, mindenkinek ez kell. Kivétel nélkül, és ellentmondás nélkül, ha nem tudja még, akkor csak próbáljuk meg rávezetni, hogy megtudja, hogy neki is ez kell. Jó, tehát oázis vagy. Igen. A következő a másik kedvencem, és ezt lehetne nagyon hosszan fejtegetni, meg rajzolni, de most erre így nem térünk ki, majd egyszer lehet még hosszabban csak erről is beszélni egy egész alkalmat, hogy királyi gyermek. És ugye ehhez kapcsolódik egy nagyon hosszú, személyes, közös élményünk, és egy csodálatos, nagy alkotásnak a legtetején volt ez, és most azt el sem mesélem annyira, szuper volt, de nincs rá idő. Szóval a királyi gyermekségünk, ez erről ugye rendszeresen beszélünk, meg kapunk is tanítást, hallunk is róla, olvasok is az igében, de ennek a dimenzióit légy szintén kérjétek el Istentől. Tehát csak ez, csak a királyi gyermekség, az Isten királyságának, az állampolgárának lenni, ebben járni, ebben élni, ebben hinni, ebben gondolkodni a jövővel kapcsolatban. Ennek a stabilitásában élni, ennek a méltóságában élni, hogyha ezt komolyan vennénk, akkor nem lennének családon belüli erőszakok, nem lenne kihasználtság, vagy ilyen, nem lennének abúzusok, nem lenne erőszak, mert az emberek nem hagynák, hogyha azt gondolnák magukra az emberek, hogy királyi gyermek vagyok, akkor nem lehet velem bármit megcsinálni. De az igazi királyi gyermek az ezzel nem visszaél, hanem ezzel él, és ezzel felelősen él, és a hatalmat, ami ezzel jár, alázattal kezeli, szépen tiszteletben tartva mindenki mást, akinek a szolgálatára lett ő király, gyermek. Tehát ezt emögött rengeteg minden van, és léci tanulmányozzátok a Bibliát is, én is. Kérjük el, forgassuk ezt magunkban. Az egész királyság teológia erről szól. Rengetegen tanítanak, hála Istennek, egyre többen erről. Nagyon radikális tanítások ezek adott esetben, de azért így van bennük valami. Erősen van bennük valami. Tehát, hogyha ebben járunk, megkockáztatom, hogy alig lenne problémánk a Földön egyáltalán, kapcsolatainkban se, tehát az identitásunkban se, meg a dolgainkban se. Tehát itt ebben szerintem minden benne van. Úgyhogy ezért ez nagyon fontos. Ennek a méltóság részét szerettem volna kiemelni, meg itt is az erő. És ha van kedvetek, akkor nézzétek meg az Erzsébet királynő, aki most ugye nemrég meghalt, neki a koronázási ünnepségéből azt a részt, fenn van a YouTube-on, ahol az ő fejére rárakják a koronát. Jó? Tehát ezt, akinek van kedve, keressétek meg. Kell hozzá tudni angolul, legalábbis az a videó nem volt feliratozva, de nem durva, tehát úgy olyan egész jól érthető. De itt szerintem úgy menni fog. Jó. Hogy ott mit mond az a fő pap, vagy nem tudom, hogy képérsek, akárki, aki őt megkoronázza. És az egy dolog, hogy szerintem ez egy szöveg. De ez most csak lehet, hogy az én bizalmatlanságom, vagy... Tehát ez egy ceremóniában lévő, előre megírt protokoll, ami ott megtörténik. Mindenféléket olvastam, hogy a királynő aztán mi minden csapatoknak volt tagja, meg stb. Tehát veszek nem így élt vele, de ezeket vegyük le az egészről, jó? Tehát nem ez az érdekes, nem ezért néznénk meg a videót, hanem azért, hogy ebben a koronázási aktusban az az áldás, amit ő kap ezzel, hogy ő megkoronáztatik, abban az áldásban szinte minden benne van azzal kapcsolatban, amit ez jelent. Ilyesmik szerepelnek benne, hogy adja meg az Isten neked azt a bölcsességet, ami ahhoz kell, hogy Istentől vezetetten bölcsen uralkodjál a néped fölött. Adja meg neked azt az erőt, hogy ne add fel és tartsál ki, hogyha nehéz. Akkor is adja meg neked azt az alázatot, hogy te szolgálni jöttél uralkodni, és nem leuralni. És ilyenfajta gyönyörűséges aspektusait fogta meg a megkoronázottságnak. Hogyha valaki így király, mint ahogyan őt ott megkoronázták, az a vajda olyan, mint Jézus. Tényleg. És egy ilyen, és Jézus pedig olyan vonzó, hogy tömegek csatlakoztak hozzá, és mentek utána, bárhová ment. Úgyhogy kérlek, nézzétek meg, ha van rá kedvetek, időtök. Amikor ez a kijelentés jött, hogy királyi gyermek, vagy hát királynő, ugye most ott az én esetemben, akkor itt egy olyan királynő volt, aki lehajol a sírokhoz, és felemeli őket. Nem érdekli az, hogy az ő királyi ruhája koszos lesz, vagy éppen drága kövek vannak rajta, vagy ebben nem kéne lehajolni, vagy erre vigyázni kéne, mert a másik éppen a sárban, vagy a mocsokban fetreng, vagy szenved. Őt ez nem érdekli. Lehajol hozzá a porba, az akármibe, és nem baj, hogy koszos lesz a ruhája. Ő lehajol és felemel. Tehát olyan királyi gyermek, aki lehajol és felemel. Jó. Aztán egy part... A következő, az pedig emberhalász. Gondolkodtam, hogy milyen olyan hálót lehetne rajzolni, amiben belefér egy egész ember, de valahogy oldjátok meg. Emberhalász. Ugye ezt Jézusnak is, tehát Jézus is kijelentette ugye Péterrel kapcsolatban. Ó, köszi. Jézus is kijelentette Péternek, hogy te jöjj, kövess engem, és én emberek halászává teszlek téged, és vonatkoztassuk magunkra. Tehát mi emberhalászok vagyunk. Azért vagyunk ide elküldve ebbe a világba, hogy embereket Istennek kihalászunk az elveszettségből. És vedd komolyan, és halásszál. Nedves. Jaj, nagyon profi. Jó. Az emberhalásszal kapcsolatban partra vetettek, fuldoklók, elveszettek, kimentője, ápolója, gyógyítója. partra vetettek, fuldoklók, elveszettek, kimentője, ápolója, gyógyítója. A következő az a, ez is Jézustól egy idézet, hogy a világ világossága, világítsatok. Ti vagytok a világ világossága. Meg ugye volt olyan is, hogy ti vagytok a föld sója, tehát ezért mondom, ezek ilyen biblikus képek, teljesen oké. Mondom, remélem Istentől van. Világ világossága. Legyetek világosság. De már volt ugye a csipkebokor is ilyen volt, meg a fáklya is, úgyhogy igazából ez csak egy másik megfogalmazás. A következő az szintén abban a szekcióban hangzott el Jézustól, mégpedig a hegyen épült város. Tehát van egy hegy, de még nem lehet, na mindegy, van egy hegy, magas hegy, és akkor ott van a hegyen rajta a város. Mi most, ahol nyaraltunk, több ilyen várost is láttunk, hogy ott van ott van egy nagy hegy, rajta a tetején van a város, és mondjuk ott volt, ugye onnan jöttünk, ott közepén volt egy darab templom, torony, tök jól néz ki. Szóval a hegyen épült város, ugye ott van Jézus, ahogyan mondta, hogy nem rejthető el a hegyen épült város. Hegyen épült város, az látszódik. Mindenképpen ott van. Aki ott elmegy arra felé, az rögtön észreveszi, és az ott van. Stabilan ott van, mindenki tudja, sőt, referenciapont. Van, ugye a Csabi, ő referenciapont egy csomó embernek a munkájában is, máshol is, és mindenki tudja azt, hogy ő ott van, őre lehet számítani, ő ilyen, ő olyan, és ezek mind pozitívak, és tehát, értitek, viszonyítási alap. Mindenképpen látszódik. Tehát nem rejteted el magad. Tehát azzal, hogy Istenhez tartozol, kint vagy. Tehát ott vagy a hegyen, mindenki lát, mindenki tudja. És legyen szíves is tudja, legyen szíves tudja is, és lássa is. Tehát éljünk úgy, hogy lássák, éljünk úgy, hogy vegyék észre. Nem azért, hogy magamutogatás legyen, nem azért, hogy most kérkedés legyen, nem, pozitív értelemben. Lehessen észrevenni, hogy mások vagyunk. És nem rejthető el. És egyébként csak úgy teszem hozzá, hogy bárkinek kell bármi a környéken, oda megy a városba, mert ott lesz a cucc beszerezhető, ott lesz elérhető, ott van a piac, ott van a minden, ott van a templom, meg minden ott van. Tehát te egy olyan hely vagy, ahova az emberek jönni fognak, mert ott van a válasz, ott van a megoldás, meg ott van, ami kell. Na, szóval ilyen hegyen épült város vagy. Te meg én. A következő az a katona. Mindenki rajzoljon egy be képességeihez mérten elég jó katonát. Jó? Most nem fogok egy egész katonát rajzolni, csak egy ilyen kardos akármit. Jó? Itt most, ha akarjátok, majd megmutatom nektek, van egy ilyen egész testes katonarajz. Na most azt, hogy Bibliából származik, Istennek a harcosai vagyunk, az Istennek a katonái, a páli levelekben ez is rendszeresen visszatérő kép és hasonlat, hogy az Istennek a katonái vagyunk. Na most az, hogy ez milyen katona, tehát milyen típusú, az megint olyan, amit kérjetek el Istentől. Nagy kríziseimben tudnék mesélni egy csomót, egyet különösen, amikor Istenre be voltam sértődve. Ez nem követendő példa, tudom, hogy ti soha nem csináltok ilyet, de én csináltam, besértődtem Istenre. Csúnya dolog volt, mint egy ilyen kis hisztis gyerek. Cserbe hagytál, nem voltál ott, nem erről volt szó, stb. És amikor így három, képzeljétek, három hónapig hisztiztem, nem vagyok rá büszke, nem tervezek többet ilyet csinálni. Nekem volt a legrosszabb. Borzasztóan szenvedtem. Hála Istennek ez korábban volt. Rossz volt annyira, hogy ne csináljam meg még egyszer. De a végén volt egy nagyon mély beszélgetésünk Istennel, és itt kerekedtünk ki, és ezt akkor kérdezte tőlem, hogy kész vagyok-e az ő seregében harcolni, kész vagyok-e oda menni, ahova ő küld, és ő pedig a frontvonalra szeretne küldeni abból a szempontból, hogy ahol egyébként a legvéresebb a harc, vagy szóval, hogy ahol ott a front támadások vannak. Kész vagyok-e arra, hogy egyébként ebben fogok sérülni? Ad ő védő felszerelést, de ezzel együtt fognak beszúrni, fogok vérezni. Ő abból meggyógyít meg minden, csak hogy egyébként ez egy véres harc. Egy csomó embert fogok látni, megsebesülni, meghalni, elveszni, stb. És nem lesz egyszerű. És még sok mindent mondott, hogy milyen lesz ez majd. És hogy ezt így, ahogy van, ez a csomag, vállalod-e? És így... óriási megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy ő ilyesmi helyre gondolna rakni így a hadseregben. És akkor végül is, amit lejegyeztem magamnak ezzel kapcsolatban, az az, hogy nehéz fegyverzetű és gyors bevetésű. Most amikor ezt meghallotta egy igazi katona, akkor azt mondta, hogy ilyen kombináció nincs. Tehát van nehéz fegyverzetű, ami ilyen lassú vonulású, mert ugye elég nehéz a pajzs, meg minden, és a fegyverzet. Meg van a másik csapat, aki a gyors bevetésű. Azok viszont könnyű fegyverzetűek. Na, de ez, jó, ezt lehet, ez csak semmi személyes, meg nekem, meg ilyesmi, de ez nehéz fegyverzetű és gyors bevetésű. Tehát valahogy ezt az Isten gondolom megoldja. De hogy az a lényeg, hogy gyors, tehát gyors reagálású, tehát legyünk éberek, gyorsak nekünk, egyébként szerintem ez közösségileg is kihívás, hogy reagáljunk így a dolgokra, ha lehet, akkor gyorsabban, mint eddig szoktunk. Helyzetek, azok tudnak, egyébként vannak olyan helyzetek, amikor tök jó gyorsan reagáltunk. A helyzetek prompt szoktak lenni, vagy tudnak lenni ilyen nagyon élesen most helyzetek. Amikor ilyen van, mondjuk valaki haldoklik, most már bennem az van, hogy akkor menjek oda. Tehát volt már, hogy hívtak valahova intenzívre, nem mentem, mert majd, vagy nem mentünk még mással, mert hogy ezért meg azért, és majd 2 hét múlva el tudunk menni, és addigra pont meghalt, és így... Jó, nem azért, mert hogy most akkor biztos túlélte volna, nem tudom, csak hogy ott volt egy hívás, meg egy elhívás is, amire nem reagáltunk, és halál meg élet kérdése is tud ez lenni. Tehát ezért jelent nekem sokat az, hogy ez gyors bevetésű. Na, de mindenki kérje el Istentől, hogy milyen a harci modornak a stílusa, amiben a harc folyik. Jó. Oké. Okay. Aztán van egy műszaki kép, amit úgy hívnak, most idefelé meggoogliztam, hogy könyékidom. Igen. Oké. Okay. Könyékidom, az azt jelenti, hogy a vizet, önvizet, bármit, tehát akár a kéménynél, vagy bárhova, hogyha rakják, akkor ez egy olyan cső, ami felülről kapja a dolgokat, és átereszti magán, és kiárasztja vízszintesen. Tehát Istentől kapod a kijelentést, a vezetést, a mindent, és adod tovább az embereknek. Aztán a következő az a, most már csak felsorolás szinten, egy szivacs, ami teljesen megmerült az Isten szeretetében, és így folyik belőle az élő víz. Tehát egy olyan szivacsot kell elképzelni, amit megmerítettél az élővízben, kiszeded, és így lucsog, és így ömlik belőle az élővíz. Jó? A másik egy, az, akinek aki hisz, annak a bensőjéből élő víznek folyamai ömlenek, tehát egy olyan forrás, amiből így ömölve buzogva folyik a folyam, és a folyam az Eufrates, meg ezek, tehát ez nem Duna, hanem a folyam az a folyónál egy folyóhoz képest egy nagyobb nagyságrend. Annak az élő víz folyamai ömlenek. Aztán a 125. Zsoltár elején van, és ezt pedig szintén a tesókámtól kaptam, hogy meg nem inogó hegy, meg nem ingó vagy inogó hegy. Jó, egy olyan hegy, ami nem inog meg. És az utolsó, a legfrissebb, amit most a héten kaptam, meglepő vízzel kapcsolatos tenger, hogy a tenger alulról. Mégpedig olyan szempontból, hogy én eddig azt hittem, hogy a tenger, az, ugye tudjátok, hogy személyes kötődése van hozzá, Isten élmény. Én eddig azt gondoltam, hogy Isten olyan, mint a tenger, és ebben bemutat, ez így is van. Viszont, hogy most voltam benne, azt mondta, hogy alatta, ami van, ez viszont olyan, mint te vagy. És ugye ez az Isten képűségünk, meg a rávaló hasonlításunknak egy része lehet, hogy a tenger alulról ez egy közeg, ami átereszti a fényt. És az Istennek a fénye sugárzik át ezen a közegen. Hogyha láttatok már akár fényképet, hogy a víz alatt ilyen sugarakban így megy a fény, Isten a fény forrása, ő a világosság, te pedig vagy egy közeg, ami átereszti az ő fényét. Jó? Tehát legyél egy olyan közeg, ami az Isten fényét átereszti, Isten a forrás, és egyébként pedig ez egy olyan közeg, ami megtart, tehát akik benne vannak ebben a közegben, biztosíts egy olyan közeget, és te egy olyan közeg vagy, ami megtartja azokat, akik benne szépen el vannak, úszkálnak. Egyébként, akik úgy tanulnak úszni, jó? Tehát például a családunk is egy olyan közeg, biztosítsunk egy olyan közeget, és ezek is vagyunk, akiknek a közegében mások megtanulhatnak úszni. Értsd úgy, hogy az életet élni, az életet jól élni, bölcsen, Istentől vezetve, szeretetben, türelemben, megbocsátásban, így meg úgy élni, hogy megtanuljanak úszni. Jó, egyenlőre ennyi kijelentés van. Még, hogyha bárki kap kijelentést, akkor légy, osszátok meg, ez nagyon kell, legalábbis nekem. Engem erősítenek ezek nagyon, hogyha bármit kaptok, légy, gazdagítsatok vele bennünket is, vagy csak küldjetek egy üzenetet, hogy na, ez a hasonlat jött, és akkor írjam fel a listára, jó? Úgyhogy erősítsen benneteket is, kérjétek Istent, hogy fejtse ki, és bontakozzatok benne, és hajrá, nagyon jó. Amen. Yeah, yeah.